stars.
Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Szabó András, aki a Civil Rádió március 10-e és március 16-a közötti időszakban elhozott műsoraiból, ez alkalommal a következő két műsort ajánlja kedves hallgatóknak. Elsőként a Kemény Kötés című műsorunk március 16-án vasárnap elhangzott adását ismételjük meg, amelyben Hajós Vera műsor szerkesztő és műsorvezetője az elhangzott válogatásnak a gondolat címet adta. Ezt követően a második órában a Színpadkép március 15-én szombaton elhangzott műsorát ismételjük meg, amelyben a műsor szerkesztő és műsorvezető Józsa Ágnes a következő címszavakkal, műsorismertetőkkel foglalta össze a műsorban elhangzott fontosabb információkat. Bartók tavasz, nemzetközi művészeti hetek, erről K.L. Csaba, Szomolányi Jani, a Farkas Zoltán, Batyú, Kovács Máté beszél, János Vitéz az Operaházban, erről Boncsér Gergely és Widerman Bernadett mondja a benyomásait, Legenda házai, Orlai produkció. Mindent összevetve a képzőművészeti egyetemisták kiállítása az Art Departmentben, erről Juhász Anna mondja a gondolatait, módszertani kiállítás a Ludwig Múzeumban, erről Bence Bettina és Nagy Barbara beszél, Lehet-e költővel több? Irodalmi sorozat a Centrál Kávéházban, Bach mindenkinek ingyenes zenei fesztiválja. Tartsanak velünk a következő két órában.
Hallgassuk újra!
Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ma gondolat címet adtam a műsornak. Ismerős érzésről ír a szerző, amikor a reggeli kómás kávéivás közbeni gondolatcunamiról beszél. Neki időre kell vinnie az egyik gyerekét a buszhoz, gondolom az iskolabusz, nekem meg a délelőtti rutinokat elvégezni. Szóval kortyolgatom a kávét, nézek ki az ablakon és a fejemből, és a gondolatok egymást követik. Hogy úgy mondjam, csaponganak. És amikor végre fel is állok, meglepetten látom, hogy már megint milyen késő van. A földön élő összes élőlény közül az egyetlen, aki képesek történeteket mesélni, az emberek. Azt olvastam, hogy vannak állatok, például a méhek vagy a delfinek, akik információt képesek átadni, de egy történetet csak az ember tud mesélni. A narratíva, vagyis a történet csak a miénk. Csak mi tudjuk az egyéni élményeinket, a gondolatainkat a másik, a közösség tudtára adni. És ami a legérdekesebb, hogy ez a fajtársainkat érdekli. Miről szól az amerikai álom? A szegény sorsú bevándorló, saját tehetsége, akaratereje, kitartása jutalmául meggazdagszik és hasznos tagja lesz az amerikai népnek. Ez a szép történet nem mese, hanem a valós alapú, bár vannak benne fikciós elemek. Ami az álmot illeti, az beteljesült. A ma is használatos 10 dolláron ott a képe, és az életrajzi adatok szerint is nagyon szegény élethelyzetből a tehetséggel röpítette a 10 dollárosra. Akkor nézzük konkrétan. A Jappa kiadó adta ki dr. Mangó Gabriella KB Monológok című kötetét. A szerzővel, Mangó Gabriellával beszélgetünk. Milyen kávét szeretsz inni? Rövidet, hosszút, kapucsinót, tejjel vagy tejszínnel? Sokat?
Sokat szeretek
figyel sokat, és ha lehet, akkor inkább alatt. Próbáltam egy időben, hogy koffeinmenteset, hogy azért napi három, tehát három kávénál igyekszem nem többet inni, de 4-5 is néha, én este is szeretnék néha kávét inni, mert egyszerűen imádom, de maradnak akkor a dekaposos kávét, tudod.
Cukorral vagy anélkül?
Nem szeretem nagyon a cukrozott dolgokat, közepesen.
Azt mondtad valahol, hogy a reggeli kávéhívás az az én időm. Ez egy kávészünet, kiszállása az életből.
Hiszen amikor reggel úgy fölkerül, szerintem te is valahogy úgy, ha magadtól kelsz, az élet is más, de ébresztőre kelsz, akkor kicsit úgy még az álmod, meg az ébrenlét, a valóság határán vagy. Tehát kicsit ez egy ilyen szürreális élmény, amikor még mind szinte még az éjszakában, a pihenésben, az önmagadtól függetlenítve, és ugyanakkor belecsöppensz hirtelen a testedbe. A valóságba, a hétköznapi feladatokba, amit fizikailag kell megoldjál, megcsináljál, rád várnak, senki más nem tudja. De gyakorlatilag ez egy ilyen átmeneti időszak, és azt gondolom, hogy az átmeneti időszakok...
Mikor kelsz reggel, és mikor fekszel?
Hát ez azért már változott, mert amióta a gyerekeim már nagyobbak, azóta azért reggel 5-kor kelek, vagy 4:30-kor kelek, és akkor este elmegyek aludni este 11-kor, azért most egy kicsit már kényelmesebb lettem. Azért a gyerekeim kisebbek voltak, tehát azért 5-6 éve is még, amikor még mindannyian itthon laktak, és akkor itthon volt feladatom, akkor bizony én reggel felkeltem, inkább 4:30-kor, vagy akár 4-kor. Gyorsan megfőztem az ebédet, ami, hogyha jönnek haza a gyerekek a suliból, akkor meglegyen, és akkor utána mentem reggel 7:30-8-ra dolgozni. És utána délután a munkám után, meg gyerekeknek is vége lett az iskolának, gyűjtöttem őket össze, ha valahova még ki kellett menjek, mert háziorvosként kell beteglátogatás is, akkor utána oldottam meg, tehát hogy valahogy az életemet mindig úgy rendeztem, hogy azért a gyerekeim elvitele, hazahozatala, a gyerekekkel való együtt töltött idő is azért meglegyen, ami nagyon nehéz, mert most, hogy már nagyobbak, azért jönnek azok a kritikák már, hogy mennyiben jobb lett volna, ha több lett volna.
Néztem ezt a videót a könyvemutatóról, és egy energiabombával találtam magam szemben.
Hát igen, mint mindenki ezt mondja, én nem tudom, lehet, hogy a betegellátásomban is ez látszik, mert azért 2 asszisztensnő dolgozik a kezem alá.
Minden megnyilatkozásodban elmondod, hogy a te identitásodnak a másik eleme az pedig az anyaság, a gyerekek.
Igen, igen. Igen, igen, ez így van. Ez így van. 7 gyerek, így van.
Akiket te szültél.
A napokban olvastam, hogy a kínaiak moxaterápiával meg tudják fordítani a babákat, úgyhogy azok rendesen irányba álljanak. Nem írják nagyon bonyolultnak le, talán én is meg tudnám csinálni, de lehet, hogy, hát kicsi babám, lehet, hogy így áll irányba, vagy esetleg van valami oka, ami miatt nem fordult meg eddig, ami csak szülés közben derül majd ki. Hát mindegy, felfelé nem tud majd sehogy sem kijönni. És mi van akkor, ha már fejjel lefelé van? Végül is egy hete nézték meg utoljára, és ha akkor a moxával visszafordítom, vagy rátekeredik a köldökzsinór, olyan gondosan megnézték a múltkor az ultrahangon, semmi gond nem volt. A frászt hozta rám ez a főorvos. Végső okként megkonzultálom magammal a legmegnyugtatóbbat, hogy azért maradt a fejecskéje fent, mert így volt kedve, és jól elfér. És a végső konklúzióm akkor ma, amíg az apukát haza nem ér, maradunk. És maradtunk is, még egy hétig vártuk nap, mint nap. Már olyan szűk volt kettőnknek a bőröm, úgy érzem magam, mint egy vedlés előtti jól lakott óriás kígyó. A levegővétel és az evés együtt már nem fekszenek. Én ellenben sokat, mert mást már nem bírok. És végre, most ajnai 2-kor úton vagyunk, elfolyt a magzatvíz. A rohanásban a kávé is. tutira szülni fogok. Végül is kedv van. Fekszem az autóban. A férjem nagyon izgul. Én is, de nem mutatom. Remélem megúszuk. Bízom az orvosban. Hülyeségbe nem ment volna bele, és magamban is. Bár ez utóbbit ebben a pillanatban nem merem 100%-osan kijelenteni. A klinikán, aki él és mozog, szerintem még a takarító nénit is odahívják a veseosztályról, mindenki az én szülésemre kíváncsi. Faros szülést nagyon kevesen vezetnek már, mivel általában ilyenkor császároznak. Hű, ha most nálam lenne a humorom, akkor idegen vezetnék. Jobbra tekintve látható a páholyban szorongatott apa keze. Balról a bezúduló oxitocint láthatják, középen a lábak közötti rést. Kérem, adjanak helyet, hogy a távolabbról nézelődők is mindent jól lássanak. Na, hogy fog itt valaki is kibújni? Tanbemutatássá lettem.
Plusz a férjed előző házasságából hozott három, és akkor
három, így, akik azért már nagyok voltak, mikor megkaptam őket, és most ebben úgy változás van, mert ahogy a férjemtől mi most másfél-két éve külön élünk, ez a másfél-két év külön élés, például az ő gyerekei eltűntek. Hát ez is érdekes, hogy adtál magadból valamit, és annak mennyi értéke volt. Hát most egy nagyon-nagyon változó szituáció van, mert nem szép a mi kapcsolatunk a férjemmel, és itt a gyerekeket konfrontálódhatja. Ezzel mondhatnám azt, hogy úgy nekem a családi hátterem egy kicsit most úgy mozgásban van, majd fog ez is változni, de vannak olyan ünnepek, amikor össze tudunk jönni, de most nincs az, hogy most a gyerekek hetente, két hetente itthon lennének, hazajönnének. Tehát ez most másfél éve kicsit így zajlik.
Ezzel most megleptél, mert ez még nincs benne a monológokban.
Igen, ez nincs benne a monológban, mert a kávé monológok hétfőket azt 5-6 éve írtam. És a másik, hogy azóta frissítettem természetesen, tehát ez át lett bogarászva, át lett fésülve. Most, ami van, erről nagyon nem is írnék, és nem is nyilatkoznék, mert azért most bírósági dolgok zajlódnak még. Nagyon nem mennék bele, mert semmiféle támadási területet nem az magam ellen sem, és nem is szeretnék vádaskodni sem. Nyilván van egy verzió, amit én látok, de lehet, hogy nem ugyanazt a filmet nézzük. Az az idillikus világ, ami volt, és lehet, hogy mindig is idillikus világra törekedtem az életemben. Mindig törekszem valahol erre az idillikus részre. És az a legszebb talán még benne, ahogy idősödöm, és ahogy mondjuk ez a idillikus Lucy, amit magamnak felépítettem, és talán maga realitásában látom jobban az embereket, attól még a család az egy érték. És a szeretet az egy érték, és az egymásra számíthatóság az egy érték, függetlenül attól, hogy esetleg az adott helyen azt a helyet, szeretet esetleg egy arra méltatlan ember töltötte be. Gondolom, hogy alapvetően nem változik semmi.
Hát visszamenőlegesen meg nem is kéne átértékelni.
Visszamenőlegesen meg nem lehet átértékelni, sőt nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy megadatott nekem, hogy én egy idillikus világban élhettem ennyi időn keresztül. Nagyon hálás vagyok azért, hogy én megélhettem egy nagy szerelmet. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyi gyereket felnevelhettem. És csak bízni tudok abban, hogy a gyerekeimmel nem rontottam többet, mint amilyet az átlag szülők mondanak. Mindenkit a tettei alapján tudunk csak megítélni, és nem az alapján, aminek mi szeretnénk őt ítélni.
Miért hosszabbak a keddi napoknak a gondolatai, mint a hétfőknek?
Ezt nem is vettem észre, hogy hosszabbak.
Hosszabbak, sokkal hosszabbak. Tehát, hogy ez csak úgy kidől belőled.
Tehát, hogy lehet, hogy nincs annyi időd, vagy alarmreakcióban vagyunk hétfő, mindannyian. Ugye hirtelen váltás van.
Igen.
Igen, szombat, vasárnap is beleszakadunk a hétfőbe. Most például hétfőn bementem a rendelőmbe, és akkor egy egy kétoldali tüdőgyulladás, de utána bejött. Egy levágott ujjú, amiben egy ujját vágta le. És ott egy vérző ujjú néni, akit ott látunk el, mert tettük a behozott új darabot a hűtőboxba, hogy el tudjuk menni küldeni, és akkor sürgős mentő. Valahol a hétfői napok, nem tudom, önmaguktól is tudnak borzasztóak lenni, de annyi feladattal telefutnak néha, hogy hát azokat vinni, csinálni, megfelelni, lehet, hogy nincsen annyi idő az átállásra.
Van egy kedvenc indián mondásod, hogy ne mondj addig véleményt senkiről, amíg nem voltál egy hétig a mokaszínjában. Van ilyen mokaszín, amiben átléptél, vagy megpróbáltál átlépni?
Szerintem, amikor egy-egy betegnek a problémájával foglalkozom, és azt mondjuk belemegyünk esetlegesen érzelmi részbe is, amikor nem csak a fizikai síkon mozgunk, hanem megpróbálunk egy kicsit valamit az érzelmekben is megtalálni, kapaszkodót, megoldást, magyarázatot, akkor egy kicsit mindig belecsúszunk. Tehát lehet mondani azt is, hogy van egy-egy olyan történet is itt a kávémondalókban, ami nem azt haját, valaki mokaszínjába csúsztam bele. Ha egy filmet nézel, és ott a főhőssel azonosulsz, szerintem annak a mokaszínjába is becsúszol. Az a kérdés számomra, hogy kiknek a mokaszínjába tudsz belecsúszni? Mert az rólad is mond.
Azt írod, hogy nem szeretem azokat a napokat, amikor tudom előre, hogy aznap mi vár rám. Mások meg szeretik a biztonságot, az átláthatóságot. Igen. Miért van az, hogy te nem szereted? Tehát a meglepetések embere vagy.
Tehát ez sem igaz teljesen, mert valahol ugye a monotonitásunk adja az életünk többségét. A megszokott dolgaink, és lehet, hogy ragaszkodom ahhoz, hogy reggel megiszom egy kávét, ez is már egy monotonitás, nem? És ez is egy megszokott dolog, nem? Azt is tudod, milyen kávét fogsz inni, mert ismered a kávét, te választottad. Tehát egy kicsit, egy ilyen kicsit ellentmondás, de szerintem nagyon sok nőben van ellentmondás. Tehát szerintem nagyon sok nő, éppen az a nőiségünk lényege, hogy borzasztóan ellentmondóak is tudunk lenni. Alapvetően azt mondhatom, hogy ha van a napomban egy-egy olyan, ami más, mint a többi napom volt, és akkor ez már lehet az is egy másik, és ezt szoktam javasolni, hogyha valaki úgy érzi, hogy bele ásul a monotonitásába, meg kiégése van. Próbálja meg a napját valahogy úgy, hogy ne azon az úton menjen, amin ment. Vagy valamit tegyen be a napjába mást, amit nem szokott egyébként csinálni. Rohanás, és nagy a kiégés azért egy bizonyos kor után, amikor már nem tudod olyan hittel csinálni a dolgaidat, hanem csak csinálod, mint egy gép. Na, akkor ezt észre kell venni, és nem szabad ezzel ellen lépni kell.
Raketta van a popsitba?
Nem hiszem, lehet, hogy bepótolni szeretnék, de azt is mondhatom, bepótolni mint. Hát azokat, amiket éveket nem fogok megélni majd. Azt hiszem, hogy elég, ha én mondjuk most meghalnék, és ez lehet, hogy pessimisten hangzik, de nem vagyok abszolút pessimista. Én mondhatom azt, hogy szerintem én annyi mindent csináltam az életemben, és annyi mindent történt velem, és annyi mindent megéltem, és mélyen megéltem. És nyilván vannak terveim, szeretném ezt csinálni, azt csinálni még. Tehát nagyon sok minden tervem van, de hogyha holnap vége lenne, akkor is szerintem egy olyan életút, amit befutottam, amit végigéltem, ami lehet, hogy kevés embernek adatik meg. És ez lehet, hogy pont amiatt van, mert hogy rakéta van a fenekben.
Dr. Mangó Gabriellával beszélgettünk Kávémonológok című könyvéről, amit a Jaffa kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy milyen napokról szól a monológ. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom.
Yeah.
Kontex kiadónál jelent meg Fritz Breithaupt a Narratív agy című munkája. A kötet fordítójával, Dobosi Beátával beszélgetünk. Mesélek tehát vagyok. A narratív gondolkodás ilyen történetekbe és leírhatóvá teszi az életünket.
A fő téma az a narratív gondolkodás, ami nem más, mint a történetekben való gondolkodás. Ugyanis a szerző megfigyelése szerint és többek megfigyelése szerint az időnk jelentős hányadát töltjük azzal, hogy történeteket kreálunk, történeteket nézünk, történeteket hallgatunk, mert hogy a történetek alatt itt nem csak azt kell értenünk, hogy elolvasunk egy könyvet, vagy megnézünk egy regényt, vagy egy színdarabot, hanem például ide tartoznak mondjuk a videójátékok, az iskolai beszélgetések, a munkahelyi pletykák, és minden más hasonló, ahol történetekről beszélhetünk.
Hát állandóan gondolatok vannak a fejünkbe. Megállás nélkül gondolkodunk, gondolatok futkároznak a fejünkben, és ezek összeállnak valamilyen történetté?
Hát jellemzően két irányba gondolkodunk, ugye egyrészt a múltbéli eseményeken, amik már elmúltak és megtörténtek, másrészt pedig ugye előre, mert az agyunknak egy nagyon fontos feladata, hogy csökkentse a bizonytalanságot. Tehát próbálunk a jövőbe látni, és ennek során különböző jóslatokat, úgynevezett predikciókat fogalmazunk meg. Próbálunk felkészülni arról, mi fog történni, és hogy mi arra hogyan tudunk majd reagálni.
Az a vágyunk, hogy valami pozitív végkifejlet felé vigyük ezeket a gondolatokat?
Nem feltétlenül pozitív végkifejlet felé, de nagyon fontos számunkra, hogy valahol nyugvó pontra jussanak ezek a történetek, tehát valamiféle lezárást kreáljunk hozzájuk, vagy megtapasztaljuk, hogy mi a lezárásuk. De nem is feltétlenül a teljes történetet akarjuk lezárni, ugyanis, ahogy azt a szerző is mondja, többnyire epizódokban gondolkodunk, hát a teljes filmot, a teljes történetet sokkal kisebb időbeli egységekre, kisebb szakaszokra bontjuk, és ezeknek a végpontjait keressük a gondolkodásunk során.
Azt mondja a szerző, hogy a kellemes érzelem az a jutalom, ami miatt annyira vonzódunk a narratívákhoz, vagyis ahhoz, hogy történetekként fogjuk fel a világot. Van egy kísérlet, a sugóposta. Elindul egy történet, megsugnak egy történetet egy embernek, aki továbbadja a történetet a másiknak. Hogy mivé válik egy történet az első ponttól a végpontig.
Igen, először az első felére reagálnék annak, amit mondtál, hogy mindig pozitív érzelmeket keresünk-e, illetve a gondolkodás érzelmekkel jutalmaznak minket. A szerző szerint a narratív gondolkodásnak egyik fő motivációja az, hogy a történetek érzelmekkel jutalmaznak meg minket, és ahogy ott felsorolja azokat az érzelmeket, amiket átélhetünk a narratívát vagy a történetek hatására, ott is látjuk, hogy egyáltalán nem mind pozitív. Tehát ott azért jócskán vannak negatív érzelmek is, amiket a narratívát és a történetek befogadása közben átélünk. A másik nagyon fontos dolog, és ez a mondandó második felére vonatkozó válaszom, hogy pont a sugóposta nevű játék során, amit ők ugye kísérleti metódusként alkalmaztak a laboratóriumokban, derült ki, hogy ezek az érzelmek nagyon-nagyon fontosak az elbeszélők, illetve az újra elbeszélők számára a történetekben, ugyanis ezeket mindig nagy mértékben megőrizték. Ahogy te is mondtad, amikor az emberek újra és újra elmesélnek egymásnak egy történetet, akár egy olyan iskolai játék keretében, mint a sugóposta, de most itt beszélhetünk a szájhagyomány útján terjedő történetekről, például a népmesékről is, nagyon sokszor egyszerűsítenek, tehát van benne egy ilyen reduktív gesztus, egyre több elem potyog ki ezekből a történetekből, egyre rövidebbek lesznek, és ezáltal nyilván a koherenciájukból is veszítenek. De amit mindig megőriznek az elbeszélők, azok a történet által közvetített érzelmek. Tehát, ha egy kiindulási történet szomorú volt, akkor a végső történet is szomorú lesz. Ha vidám volt, akkor vidám lesz. És az még különösen érdekes ebben az egészben, hogy ennek a szomorúságnak, a vidámságnak a mértékét is megőrzik. Tehát, ha nagyon vidám volt, akkor nagyon vidám is marad. Még azt is megfigyelték a kutatók ezekből a vizsgálatokból, hogy ha például a rövidítés és az egyszerűsítés során egy meglepetést keltő, meglepő történetből kimaradt az az elem, ami eredetileg a meglepetést kiváltotta, magát a meglepő jelleget akkor is megőrzik az elbeszélők, csak a meglepetést egy másik elemben viszik át. Szerintem ez valami hallatlanul érdekes volt.
Nekem nagy meglepetést okozott az a gondolat, hogy a szeptember 11-i terrortámadás az egy társadalmi válság volt, amit az újságokban megjelenő cikkek, az elszenvedett károknak a feldolgozása, a folyamatos felszínen tartása, ez segített abban, hogy a társadalom fel tudja dolgozni a történeti eseményeken. Hogy ennek lett eleje, közepe, vége. Van egy ilyen elmondható történet belőle, ezáltal egy ország fel tudta dolgozni a történt eseményeket.
Ugye léteznek ezek a kollektív vagy nagy narratívák, amiknek az egyénen túlmutató hasznuk is van, ugyanis egy egész közösségnek segítenek lezárni és feldolgozni egy válságot, és ezt a szerző a szeptember 11 példáján mutatja be, amit te is mondtál, illetve a koronavírus járvány példáján. Emlékszünk még rá, hogy mi történt és hogy történt. És nagyon fontos, hogy ezekben a válság narratívákban a narratíva maga is részévé válik a történetnek, tehát tulajdonképpen beépül, és nem csak azt meséli el, ami történt, amit mindannyian tudunk, hanem maga lesz a végpont, és így tud segíteni a feldolgozásban. És ezekben a válságnarratívákban fontosak az érzelmi ívek is, tehát érzelmileg kötődünk valahogy azokkal, akik érintve voltak a válságban, valamint nagyon sokszor ezek a válságnarratívák új identitást is kínálnak az érintetteknek, ez nem minden esetben következik be, de van, amikor igen. És a koronavírus járvány azért is érdekes volt, mert tulajdonképpen itt élő egyenes adásban figyelhetik meg a kutatók, hogy hogyan alakul ki egy ilyen nagy narratíva, vagy hogy kialakul egyáltalán. Nem lövöm le a poént, nem mondom el, hogy milyen következtetésre jutottak, de szerintem ez egy nagyon érdekes, nagyszabású és akaratlan társadalmi kísérlet volt.
Mint hogyha a szocializációnk része lenne ez a narratív gondolkodásra való rákészülés mesék világa. A Grimm meséknek van egy története.
Ahogy te is mondtad, hogy szinte gyerekkorunktól készülünk arra, hogy történetekbe gondolkodjunk, ugyanis történeteknek egy olyan fontos funkciója, hogy támpontot ad nekünk a világ megértéséhez. Ugye az emberi közösségek normák szerint élnek, és a mesék nagyon erős mintákat alakítanak ki bennünk. Megtanítják azokat a normákat nekünk, amiket el kell fogadnunk, és amik szerint élnünk kell. Ráadásul a betartatásukra is sarkalnak, hiszen a történetek nagyon sokszor regények vagy filmek úgy érnek véget, hogy a jó elnyeri a jutalmát, a gonosz pedig. Ebbe a kategóriába sorolhatók a mesék is, és a szerző meg is ragadja ezt az alkalmat arra, hogy a Grimm meséket elemezze egy kicsit részletesebben, ahol nagyon fontos szerepe van ugye a gyengéknek és az áldozatoknak.
A felmérés biztosan nem reprezentatív, mégis támpontot szolgáltat, különösen mivel Hamupipőke a világ egyik legnépszerűbb meséje. De mi teszi ezt a történetet olyan meghatóvá? Sok tekintetben ékes példája a hatásvadászatnak és a nemek sztereotipizálásának. A gyenge apa halála, a mostoha igazságtalansága és a testvérek gonoszsága Hamupipőke szelídségével kiegészülve egyértelműen sebezhető, tehát jó szereplővé avatja a lánykát. A harmadik fejezetben már szóltunk a sebezhetőség sajátos töltetéről a Grimm mesékben. Ez a jellemvonás azonban közös a Hamupipőkében és a mesék többségében, ezért önmagában nem lehet a rendkívüli sikere titka. Van ugyanakkor ebben a történetben egy másik, fontos dimenzió is. Hamupipőke egyrészt fel nem ismert, alacsony származású cselédlány, más